arról szeretnék, inkább egy megosztást szeretnék tenni, arról beszélnék nektek, hogy amióta a gyermekem született, és 10 éve az apja lehetek, hogy ez a tény hogyan segített számomra mélyebben megérteni az én személyes kapcsolatomat az atyával, a mi felnőttek kapcsolatát az atyával. Mielőtt ebbe belevágnánk, imádkozzunk. Atyám, ma reggel is csak eléd jövünk, hogy együtt üljünk le a lábadhoz, hogy keressük a veled való közösséget. Hogy a te közeledben még jobban érezhessük, hogy mennyire szeretsz bennünket, hogy milyen drágák vagyunk neked, mint gyermekeid. Kérlek, áld meg ezt a közös időt ma is, hogy a te igazságaid, bölcsességeid, és amit ma reggel meg akarsz velünk osztani, azok utat találjanak a szíveinkbe. Segíts, hogy minden nap veled járjuk, veled járjunk, érezzük, hogy milyen csodálatos dolog a te családod tagjaivá válni, a te gyermeked lenni. Segíts, hogy ezt a nehéz időkben is, a próbák közepette is meglássuk, és egy neked tetsző, a te örömödre szolgáló életet élhessünk, a te dicsőségedre, Jézus nevében. Amen. Amikor apró gyermekeink arcára nézünk, sok minden eszünkbe jut róluk. Legkevésbé az, hogy tanuljunk tőlük valamit, vagy az, hogy valamit tanulhatunk rajtuk keresztül. Mégis én azokat a tapasztalataimat és örömteli tanulságaimat szeretném ma reggel megosztani veletek, amelyeket éppen a gyermekemen keresztül, a fiam segítségével tanultam meg. Atyánkról, illetve arról, hogy mennyi atyánk hogyan bánik velünk, hogyan érezhet egyes helyzetekben. Köszi. És itt most gyorsan magunk között vagyunk, a diszkréciótokat kell kérnem. Önkéntelenül is egy kicsit személyesre sikeredett ez a mai téma, és muszáj vagyok néhány családi történetet is megosztani a gyerekemről. 167 kép során, nem, ez csak vicceltem. Ismeritek azokat az alkalmakat, amikor meghívnak benneteket egy kis pár fényképet megmutat a család, és 400 kép következik. Nem, nem erről lesz szó. De a diszkréciótokra van szükség, hogyha délután egy olyan 80-90-en oda mentek a medencénél a fiamhoz, és mondjátok neki, hogy te vagy az, akiről azt a történetet hallottuk, meg azt a képet láttuk, hát nehéz estém lesz. Szóval kérlek, ne mondjátok vissza neki mindazt, amit elmondom. Az első, amit szeretnék veletek megbeszélni, hogy kinek küzdött volna még azzal az érzéssel, hogy valamiért nagyon kitartóan imádkozik, valamit nagyon kér az Istentől, és nem kapja meg. Saját magamat is megleptem azzal, amikor először szembesültem azzal az érzéssel, hogy a gyerekem nagyon akar, nagyon szeretne valamit, és meg van győződve arról, hogy az neki nagyon jó, és pont az kell, és ha azt nem kapja meg, akkor semmiképpen nem lehet boldog, és nekem atyaként nemet kellett mondani a kérésére. Azzal szerettem igazán, hogy nem teljesítettem azt, amit kér. Nagyon furcsa érzés. Egy gyors, triviális példát mondok, minden szülő találkozott már azzal az esettel, egy nyári torokgyulladás, tudjátok, az a fajta, amikor a orvos belenéz, megijed, gyorsan felír valamit, hogy menjünk is innen, szóval egy olyan masszív torokgyulladás, és sétáltunk, és elmentünk egy gyönyörű fagyispult előtt. De tudjátok, az az igazi, ahol úgy a eprek rá vannak téve, meg kibudjannak a fagyik abból a kondérból, és a gyerekem azonnal meglátta. Ráadásul abban a korban volt, tudjátok, van az a kor, amikor mi fagyizunk, és egy tölcsért így bedobunk a babakocsiba, és akkor egy óráig elrágcsál vele. Van, amikor aztán megkenjük a tölcsérszélt, van, amikor eljön az, hogy már ha fagyi, az jár neki is. Na, ez a korszak volt éppen, és meglátta fagyi. És nekem azt kellett mondani, hogy nem lehet. De hát fagyi, fagyi. És tudjátok, ilyenkor a gyerekeknél egy ilyen csőlátás van. És akkor én próbáltam szelíden, bölcsen elmagyarázni, hogy miért nem lehet. Nem sikerült. Fagyi, fagyi. Csőlátás. És akkor próbáltam gonosz vírusmanókkal és baktériumfelhőkkel. Fagyi. És a legnagyobb szeretettel és logikusan érvelni, hogy az, ami neki olyan rossz, az neki miért jó. Hát gondolhatjátok, hogy nem sikerült. Óriási világfájdalom, valamit kér az apjától, és nem adja meg neki. Pedig én is, mint apa, mindig a legjobbat akarom a gyermekemnek. Mindannyian ismeritek a Lukács evangélium 11. részének szavait, a 11. rész 11-es, 12-es versét olvasom fel. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle? Vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Azt viszont nagyon nehéz az életünkben belátnunk, hogy az atya akkor is valami jót akar nekünk adni. Azt akarja, hogy valami jót történjen velünk. Jó terve van a számunkra, amikor éppen azzal szeret bennünket, hogy nem adja meg azt, amit annyira kérünk. Aztán persze egész úton cipeltem hazáig, magamhoz öleltem, karomban vittem hosszasan, mert hát ugye világfájdalom, tragédia, az élet nem is megy tovább, mert nincs vagyi. És erről az jut eszembe, tudjátok, hogyha most már jó pár év után, mert 10 éves is elmúlt, megkérdezem, hogy emlékszik a történetre. Hát az első és legfontosabb, hogy szerintem már nem is emlékszik rá. Ami akkor feloldhatatlan világfájdalomnak tűnt, és hogy ott megáll az élet, arra évek múlva már nem is emlékszünk. Vagy a másik, hogyha emlékezne is rá, megkérdezném, hogy mire emlékszel, azt mondaná, hogy nem kaphattam fagyit. De arra biztos vagyok már, hogy nem emlékezne, hogy milyen vigasztalóan öleltem magamhoz, hogy a karjaimban cipeltem hazáig. És én azt gondolom, hogy mi magunk is így vagyunk ezzel. Gyakran ilyen csőlátásba szenvedünk, amikor nagyon akarunk valamit, és azt nem látjuk meg, hogy az atya egyfelől jót akar nekünk azzal, hogy nem adja meg, és nem veszük észre, hogy mennyire a karjaiban hordoz, hogy mennyire átölel közbe bennünket. Nincs, ugye ilyen déjà vu érzésem van, hogy ez velünk is így van. Gyakran ilyen gyermekek vagyunk. Aztán egy másik példa, ami nagyon fontos az életünkben, és megtanultuk a sok tanítás során, hogy milyen fontos a kegyelmet gyakorolni, megélni mindennapi életünkben. De az, hogy saját bőrömön érezni, hogy atyaként mennyire jó érzés a kegyelmet újból és újból gyakorolni, ez csak ebben a relációban élhetjük meg igazán. Természetesen megtanultam, hogy szükséges a gyermekemet megtanítani a bűn természetére, annak veszélyére, az ellenség fondorlatos eszközeire, hogy ne essen annak csapdáiba. De mára már, ha el is követ valami rosszaságot, tényleg nagyon ritkán, tisztázzuk a dolgot, megbeszéljük, hogy mi lenne annak a következménye, és aztán annyira jó érzés kegyelmet gyakorolni, egy kegyelemteli dologban lezárni a folyamatot. Ne higgyetek senkinek, aki azt mondja, hogy a kegyelem túlzó, hogy azzal nem tanulhatjuk meg a dolgok következményeit. Én örülök, hogyha ha ilyen tanítások után valaki oda jön hozzám, és ezt mondja, vagy ezzel riogat. Saját gyerek, mert akkor jól beszélünk a kegyelemről, saját gyermekemen keresztül látom, igenis működik, megérti, megtanulja. És az is eszembe jutott, most megint egy pillanatra ugorva az atya és a mi kapcsolatunkra, vagy az emberiség és az atya kapcsolatára, hogy mintha Isten is fontosnak tartotta volna a történelem során ezt a sorrendet. Alaposan megtanította népének a bűn, a törvény természetét, működését, hogy aztán végső feloldozásként, végső megoldásként a kegyelem felé forduljon ő maga is. És ez, azt gondolom, hogy ez így van jól, ez a helyes sorrend. A fiam például zenét tanul, nagyon tehetséges, két botfülű szülő ellenére, ezt én sem értem. És azt látom a zene tanulásban is, hogy nem lehet az improvizációval kezdeni. Bizony az első keserves lépések, az a szolfés, az alapok, hallgatni, nézni is rossz, de a gyümölcseit hiszem, és már látom. De a vége tudom, hogy az a könnyed, önfelett és gyönyörű játék lesz. Aztán azt is a saját életemen, illetve ezen a kapcsolaton keresztül tanultam meg, hogy milyen hatalmas, semmihez sem fogható örömet tud nekem, mint atyának okozni a gyermekem. Én is nagyon sokszor olvastam már az elmúlt évtizedekben, például a Példabeszédek 27. rész 11-et, hogy légy bölcs, fiam, és vidámítsd meg a szívem, hogy megfelelhessek annak, aki gyaláz, meg a Példabeszédek 23.15-öt, fiam, ha bölcs a szíved, örül az én szívem is. De azért a legnagyobb dolog számomra az, hogy nekem is megadatott az az érzés, hogy a saját életemben, a saját szívemben érezzem, hogy mennyire meg tud vidámítani a saját gyermekem. Nem csak a Bibliában olvashatom, hanem én magam is kimondhatom már, hogy igen, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ismeritek szülők azt az érzést, amikor bármi a legelső lépések, a legelső kimondott szó, és az ember majd szétreped a büszkeségtől. Igen, az én fiam, vagy az én lányom. Szóval ez egy nagyon semmihez sem hasonlítható érzés. És tényleg egyre büszkébbek lehetünk gyermekeinkre. Csak egy gyors példát mondok, képzeljétek el, hogy amikor most negyedik osztályos volt, egy ilyen iskolai kis foci bajnokság volt az iskolájukban, és a fiam nagyon küzdött, és nagyon szeretett volna, hogy a csapatuk nyerjen. Rávette az iskolában az osztálytársait, hogy letérdelve imádkozzon. Ez hihetetlen. Én nem voltam ott, és elképzeltem, hogy ezek a kisgyerekek letérdelve imádkoznak, és én nagyon büszke voltam erre. Sokan nem merjük megvallani a munkahelyünkön, hogy kik vagyunk, mik vagyunk. És veszítettek. És jól jött ki belőle. Remekül fel tudta dolgozni, meg tudta védeni a hitét. Szóval nagyon büszke voltam rá. És persze az is nagyon jó érzés, amikor odajön, hogy olvasott valamit, és hogy ez a Zsoltár milyen gyönyörű. És nem tud egyetlen Zsoltárt sem kívülről természetesen, ellenben az Ace Ventura, az állati nyomozó című Jim Carrey film mindkét részét kívülről tudja. Tehát, hogyha nézi, akkor tudja elő. De mégis olyan mindennapi örömet okoz a fejlődése, a bölcsessége, és ahogy szereti az atyánkat, hogy megismertem ezt az igazi érzést, hogy megvidámítja a szívemet. Igen, legjobban ő, az én fiam, az én gyermekem tudja megörvendeztetni a szívemet. Illetve még egy másik érdekes tapasztalat, hogy azt veszem észre, hogy nem kell feltétlenül, hogy ilyen jó cselekedetek kapcsolódjanak ehhez a folyamathoz. Egyszerűen az ő öröme az én örömömmé is válik. Azt látom, hogy nagyon boldog valaminek, és ettől én is nagyon boldog tudok lenni. Mesélek egy történetet, szeret horgászni a fiam. Én rettenetesen utálom az egész horgászatot, mindig a szemébe megy a halnak, és egyáltalán nyálkás, és az ízét sem szeretem. De ő nagyon szeret. Egyre nagyobb és nagyobb horgokat vett, és készült, hogy a, nem tudom, Moby Dickre vagy már a végén. És két nappal ezelőtt fogott egy óriási halat, 55 centis, és nem tudom, 4 kiló, egy ilyen ragadozó hal, amit egy kis hallal kellett belegondolni, és borzalmas, és ott ültek a felnőtt horgászok egész nap a parton, és ilyen sötét tekintettel nézték, hogy egy 10 éves kisfiú kihúzza a legnagyobb halat a tóból, és annyira boldog voltam én is ettől, pedig hát nem a kedvenc állatom. És amikor este már ott sült a hal a parázsban, meg minden, és ötötször rohangált a körbe a kertet, és mondta, hogy apa, én annyira örülök. Én is annyira örültem annak a... Pedig mindenfelé ilyen csíkok voltak, a szemetesék, meg pikkelyek az egész nyaralóban, de annyira tudtam vele örülni, és tudjátok mi? Soha nem szeretem a halat, de soha még hal nem ízlett annyira, mint este az, amit ő készített el. Szóval az ő örömük automatikusan a mi örömünké is válik. És ez nagyon jó érzés, atyaként. Egy másik, egészen másik gondolat, a következő, amit megemlítenék, ami olyan érdekes volt számomra, és rávilágított, hogy az atya néha hogy érezhet irántunk, vagy hogy működhet velünk, amit én úgy hívok, hogy a mondd meg, mit játszak problémája. Ez most egy egész másik történet. Szóval tudjátok, hogy minden gyerek időnként unatkozik, mint mi. Időnként lusták, mint mindannyian. Időnként nem tudnak mit kezdeni magukkal. És aztán a szüleiket nyaggatják, hogy de mondd meg, mit játszak. De most melyiket? Most hogy döntsek? Most mit? És érdekes volt, hogy amikor először csíptem fülön az érzést a szívembe, hogy bemegyek a szobájába, végignézek a rengeteg játékon, könyvön, önként el is az ember összeadja, hogy hány ezer forint, jobb nem is összeadni, hogy hány ezer forintot, mekkora értéket halmozott ott fel. Aztán eszébe jut, hogy de hiszen olyan tehetséges, olyan kis okos, annyi, és ez egy rossz érzés. Atyaként ez egy frusztráló, rossz érzés. És szinte látom, hogy időnként a mennyei atyánk is így érez velünk kapcsolatban, amikor mondjuk neki, hogy de mit csinálja, de mit játszak, melyiket válasszam, hogyan éljek. Szinte hallom a hangját, hogy de hiszen annyi mindent odatoltam eléd. És nagyon jó a talentumokról szóló példázat is. Emlékeztek arra a szolgára, aki nem lopta el, nem... kútja vetyélte el, csak nem használta, nem forgatta, és még megverték. Szóval elmarasztalták. Tehát, ahogy hallom, hogy atyánk is azt mondja, hogy annyi játékot adtam neked, annyi talentumot töltöttem belé. Tényleg belegondolunk, évtizedek óta hallgatjuk a tanításokat, olvassuk a Bibliát, hihetetlen, hogy mennyit töltött már a fejünkbe töltsérel, vagy az ajándékaink, amivel eleve születtünk, mind-mind kiáltanak azért, hogy a kapcsolataink, a lehetőségünk, hogy fia, használd, évele, sáfárkodj jól mindazzal, amit adtam, amit beléd töltöttem. Nagyon sokszor lehet ezt észrevenni, és magunkon is észreveszük a tipródásainkat. Én mindig a Máté 14-ben olvasható az 5000 ember megvendégelésének példáját, a kenyérszaporítás példáját szoktam említeni, hogy ott is az apostolok jön jól, hogy hát mi legyen, uram, most mit játszunk, hát itt van a 5000 ember, és akkor azt mondja, ti oldjátok meg, ti adjatok neki enni, mint egy ilyen arculütés, tehát hogy olyan büszkék lehettek, hogy olyan jól felvetették a problémát, nem? Hogy okosan is. És azt mondta nekik, hogy mitek van, hozzátok ide elém. És azt szaporította meg, azt a az 5 kenyeret és 2 halat, abból csinált annyit, hogy még a maradék is 12 kosárnyi lett végül. Tehát, mintha mindig azt akarná, hogy jó, valamit nem tudunk megoldani, megcsinálni, de valamit tegyünk oda az elejére. Kezdjük el. Használjuk azt, amink van. Hozzuk oda az oltárára a tizedet. Hozzuk oda azt, amivel megáldott bennünket. Majd azt ő milliószorosára szaporítja. Mint ha tudná a matematikát, hogy a nullát hiába szorozzuk millióval, az nulla marad. Szóval azt látom, hogy ha a gyermekeink lusták, követelődzőek, de csináld meg helyettem, akkor azt érzem atyaként, hogy mintha blokkolva lennék. Sőt, egy olyan rossz érzés, hogy dehogy csinálom. Mert követelő, agresszív, azt látom, hogy nem akar ő maga semmit tenni a siker érdekében. De ha csak tesz egy mozdulatot a kis kezével, ha elkezdi, ha látom, hogy akarja, próbálkozik és ügyetlen, akkor viszont, mint egy cunami, egy egész más érzés önt el, hogy itt vagyok, apa segít, jövök, szívesen. Akkor valami ellenkező előjelet vált ez az egész dolog, és szívesen jövök, segítek, persze, oldjuk meg együtt. És én hiszem, hogy a mennyei atyánk is így működik velünk, így akar működni velünk. Szeretné, ha elkezdenénk, szeretné látni a mi saját erőfeszítéseinket, hogy odahozzuk a tizedünket, a talentumunkat, használni akarjuk, hogy aztán ő boldogan megszaporítsa, boldogan megáldja. És az is érdekes, ahogy múlnak az évek, és egyre nagyobb, egyre több dologra tanítjuk meg, és az elvárásaink is egyre magasabbak felé. Elvárjuk, hogy egyre érettebben és érettebben használja a képességeit. Hogy akarjon, és tudjon értékes dolgokat létrehozni, értékes emberré válni. Emlékszem, hogy még egész picike volt, olyan 4-5 éves, és nagyon szeretett az anyukája ruhaboltjában dolgozni. Hát tudjátok, azt a gépet ütni, és egyáltalán ott ő kiszolgált, meg rohangált, rendkívül élvezte. És akkor egy néni, aki vásárló volt, meg odament hozzá, és megkérdezte, hogy kisfiú, mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? És akkor a fiam azt válaszolta, rávágta, főnök. És akkor ez olyan furi volt első pillanatra, de azt érztük, hogy az jó dolog, hogy törekszik valamire. Jó dolog, hogy akarja vinni valamire. Lehet ezt az akaratot, lehet könnyebb terelgetni, előhúzni már egyébként nehezebb, de lehet jó csatornákba terelgetni, jó kertészként nyesegetni, hogy abból egy szép virágbokor legyen. De jó dolog, tetszett az nekünk, hogy ő ügyes valamibe, és már 4 évesen valamit kivetít, hogy ő szeretné vinni valamire. Én hiszem, hogy az atyánk is ilyenneknek szeretne látni bennünket, akik növekednek, fejlődnek, akiknek vannak céljaik, hogy aztán rólunk is azt mondhassa, hogy ez az én fiam, ez az én lányom, akiben gyönyörködöm. És amikor kicsike volt, akkor az volt a trükkje, hogy egyszerűen eltorlaszolta az utat, elém állt, átfogta a lábamat, vagy így nyújtózkodott, és csak annyit mondott, apa fő. És tudtam, hogy föl kell venni. És szívesen vettem föl. De ha ma 10 évesen még itt tartanánk, akkor szomorú lennék, vagy ha pelenkázni kellene, vagy bármi. Tehát ez nem egy helyén való dolog lenne. Tehát akarom, és jó látni, hogy növekszik. És ebből is az az analógia jut eszembe, hogy a mi mennyei atyánk is szeretné, hogyha 10 éve, 15 éve, 20 éve nevelget, vezet bennünket az ő útjain, tölti a fejünkbe a tanítást, adja nekünk szent lelkét újból is. Vagy csak vegyünk, használjuk, építsük be az életünkbe, növekedjünk, fejlődjünk, hogy ne ott tartsunk 10 év után, ahol 10 évvel ezelőtt. szükséges, hogy érettségre, lelki nagykorúságra jussunk. Aztán a következő gondolat, vagy érzés, amiről mesélnek nektek, az az, hogy érzem a gyermekemmel kapcsolatban, hogy önmagáért szeretem, nem csupán a jó cselekedetei miatt. Nagyon aranyosak ezek a történetek, ahogy bizonyságot tesz az osztályában és a környezetében. Jó dolgok ezek is. De csak az, hogy amikor kiszalad az iskolából, és 100 közül is látom, hogy az én fiam, és ez egy jó érzés, hogy jön, megint beszélgetünk, közel kerülünk újból egymáshoz, csak önmagában gyönyörködöm benne. Gyönyörködöm benne még álmában is. Mindannyian ismer, vagy jártatok már úgy, akár szülők vagytok, akár csak valaha láttatok alvó gyereket, hogy milyen jó rájuk nézni álmukban. Csak egyszerűen olyan kis angyalok, olyan sokkal inkább, mint mikor ébren vannak, de akkor is nagyon aranyosak, de amikor ott alsznak, és csak nézitek, hogy a melkasuk süllyed, emelkedik. Semmi más, csak nézitek, ilyen békésen fekszenek, süllyed, emelkedik a melkasuk, és gyönyörködtök benne. Pedig nincs jó cselekedet abban a pillanatban, nem cukik, nem aranyosak, nem ugranak a nyakunkban, és mégis olyan jó bennük gyönyörködni álmukban is. Sokszor az a téves elképzelésünk, hogy Isten csak az érdekli, amikor lelki dolgokat teszünk, amikor gyülekezetbe járunk, amikor böjtölünk, hogy akkor neki olyan könnyű szeretni, és akkor is szeret bennünket, de higgyétek el, nagyon igazak a 127. Zsoltár második versének szavai, 127. Zsoltár 2, és akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Nagyon szeretem ezt a Biblia verset. Pedig aztán álmunkban mi se tudunk jó cselekedeteket végrehajtani. Sokan el sem tudják hinni, hogy az Atya önmagukban, önmagukért is szereti őket. Van, akinek ez sajnos komoly nehézséget okoz. És leggyakrabban e mögött egy tragikus vagy rossz emlékű gyerekkor áll, egy rideg apakép, vagy egy zsarnoki apa, vagy egy szeretetlen szülő. És ebből következik az a témánk, ami nagyon fontos, és fontosnak érzem, hogy mi, mint szülők alakítjuk ki, formáljuk gyermekünk Isten képét. Rajtunk is múlik, hogy milyen atya lesz az ő fejében, milyen atyakép, milyen Istenkép. Márpedig nagyon fontos az a mondás, hogy amilyen az Istened, olyan lesz az életed. Ezt nagyon fontosnak tartom. Amilyen az Istened, olyan lesz az életed. Ez azt jelenti, hogy ha egy állandó, büntető, rideg istenképét plántáljuk el gyermekeink szívében, akkor olyan kép lesz a szívükben. Ha rosszul rajzoljuk meg ezt a képet, akkor egész életük azzal fog eltelni, hogy minden cselekedetükben a bűnt fogják keresni, nehezen dolgozzák fel életük kudarcait, csalódásait, saját tökéletlenségeiket, bűneiket, hibáikat. Egy állandó bűnmenedzsment lesz az életük. Nagyon fontos, és igaznak érzem a Róma beliekhez írott levél első rész 20. versének szavait. Róma 1.20. Mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Megértetvén megláttatik. Elég a természetes történéseken az élővilág csodáin keresztül megosztani gyermekeinkkel egy nagyszerű teremtő atya képét. Például amikor egy virág szírmaiban mutattam meg, hogy milyen gyönyörű, hogy milyen csodálatos dolgot alkotott az Isten nekünk, vagy amikor a játszadozó macskakölykökről beszélgettünk, hogy milyen humorérzéke van az Istennek, amikor ezt kitalálta, vagy egy kutyakölyökkel kapcsolatban beszéltünk erről, akkor láttam a gyermekemen, hogy neki is tetszik, hogy az Isten ilyennek teremtette a világot. Tehát nem kell túl nagy dolgokra se gondolnunk, csak jó pillanatokat jól megvilágítani gyermekeink előtt. Ezek a pillanatok életre szóló benyomásokat ültetnek el a szívükben. Meghatározó emlékek lehetnek. Használjuk ki ezeket a jó pillanatokat, hogy gyermekünk szívében egy jó atyaképet alakítsunk ki. Hát szerintem ez most már az utolsó családi sztori lesz, de ezt még engedjétek meg. Körülbelül 6 éves volt a gyermekem, amikor arról beszéltem neki, hogy Isten az ő saját hasonlatosságára és képmására teremtett minket. Ez nagyon tetszett neki, és nekem is nagyon tetszett, hogy ezt ilyen csodálatos teológiával el tudtam magyarázni. Egyszer csak megkérdezi, szóval akkor ő is szeret focizni? Hát megakadtam, mi erre a jó válasz, lefuttattam az Isten képet, szkenneltem az eddig tanult, és mondom, igen, aki ilyen játékosnak teremtette a világot, ennyi humorral, ennyi önfelett, vidám pillanattal, szerintem igen. Nagy kárt nem okozhattam vele. Aztán azzal már nem untatlak benneteket, hogy a mennyei felhőfoci szabályait hogy dolgoztuk ki, meg talán még egyesek hitérzékenységet is borzolhatná, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy mindenben bemutathatjuk nekik az atyát jól is, meg rosszul is. Tegyük jól. Mert amikor aznap este a fiam imádkozott, éreztem, hogy úgy aludt el, hogy még jobban szereti Istent. És ez nagyon jó érzés volt. Később is nagyon fontos gyermek, a kamaszodó években is nagyon fontos gyermekeink hitét építeni, mert tele vannak bizonytalanságokkal, és nagyon nehéz megküzdeni azzal, amikor azt érzik, hogy tényleg szeretjük-e őket, tényleg megbocsátja-e Isten a bűneiket. Ezek olyan kis lelki gubancok, olyan kis érzelmi zűrzavarok, amiket ha jól boncolgatunk ki velük, segítünk nekik ebben, nagyon egészséges, kiegyensúlyozott keresztényekké válhatnak. És még egy dolgot említenék meg itt, hogy igazából volt olyan pillanat, amikor azt vettem észre, hogy meg akar nekem felelni. Hogy valamit nagyon akar így csinálni, úgy csinálni, és figyelte, hogy most akkor ez azzal nekem imponál-e. És nekem nem volt jó érzés. Azt szeretem, hogyha valamit azért tesz jól, azért cselekszi a jót, mert az ő szívébe került az, ha a személyes meggyőződésévé válik. Tehát nem szeretnék én se egy ilyen karikás szemű, megrögzött, mindenáron jót cselekedni akaró gyermeket, hanem egy saját választásából szabadon gondolkodó gyermeket szeretnék. Végezetül egy másik teológiai téma, a szabad akarat kérdése a gyereknevelés kapcsán. Hát ez az egyik örök teológiai rágógumink, már elnézést a kifejezésért. Ezen a kérdésen hasadtak már szét gyülekezetek, szakadtak meg évtizedes keresztény barátságok, hogy van-e, hogy mikor, hogyan, meddig, pontosan hány milliméter, hát ez egy nagyon nehéz kérdés. És egy egyszerű példát szeretnék ismét felhozni, akinek volt már totyogós gyermeke, vagy vigyázott ilyenkorú gyermekre, az ismeri ezt a kézmozdulatot. Elindul a gyerek, megyünk utána, és úgy terelgetjük, hogy ne essen el, ne verje be a fejét sehová. És ez egy nagyon szimbolikus pillanat volt nekem, amikor ezt csináltam, 5. órája, mentem a frissen járni tanuló gyerek után, és a két kezemmel vigyáztam rá, és eszembe jutott, hogy lehet, hogy a mi mennyei atyánk is így terelgeti az életünket. Hagyja, hogy menjünk, amerre akarunk, de ott van a két óvó keze két oldal. Mert miért csináltam én ezt? Hogy megtörjem a szabad akaratát? Hogy elvegyem azt? Dehogy is. Azért, hogy ne verje be a fejét az asztal sarkába. Hogy ne fájjon neki az az út, amerre megy. Hiszem, hogy mennyei atyánk is valahogy így nyúl bele az életünkbe, így terelget, miközben tiszteletben tartja szabad akaratunkat. És ezt megint atyaként látom a saját gyermekemben, hogy már mindent elterveztem, mikor az anyamében volt, egy csomó dolgot kigondoltam, és hiszem is, hogy kell példát, mintát nyújtani a gyermekeinknek. De gyönyörködöm abban is, ahogy fejlődik saját, szuverén, szabad lényében. És ezt is jó dolog látni egy atyának. És én azt gondolom, hogy néha, amikor imádkozunk, és nem arra megy az életünk, lehet, hogy egyszerűen az atyán két puha kezét kéne meglátnunk a fejünk mellett. Lehet, hogy egyszerűen nem látjuk a jövőt, nem láthatunk párhuzamos világokban, nem tudjuk, a mi lett volna, ha a történetek végét. Egyszerűen csak hinnünk kellene, hogy ő jót akar, szeret bennünket, vezetget, és egy jó terve van számunkra. Hosszan sorolhatnék még példákat, de az időnk véges lejárt. Hiszem, hogy szülőként ezek az egyszerű emberi tapasztalatok és felismerések jobbá tették, mélyebbé tették az én személyes kapcsolatomat is az atyával. Tovább mélyítették, tényleg mondom, szenvedélyes szeretetemet iránta. És ezt a felemelő érzést, hogy milyen jó az atya gyermekének lenni, aki így bánik velünk, naponta köszönöm meg neki imában. De tényleg őszintén itt és most köszönöm ezt a fiamnak is, hogy megerősítette, elmélyítette bennem ezt az érzést ezeken a példákon keresztül, hogy mennyire szeret bennünket, teremtőnk, mennyei atyánk. És őszintén, tiszta szívből kívánom nektek is azt az érzést, hogy minden nap ezt érezzétek, ezt lássátok, azt a puha védő kezet, ezt lássátok bölcsembe, amikor nem teljesíti a kéréseteket, hogy a kéréseinket, hogy gyakran azzal szeret minket igazán, hogy nem hallgatja meg botor vagy balga kéréseinket. És kívánom, hogy éljétek át, és érezzétek, hogy mennyire szeret benneteket az atya, mint gyermekeit, önmagatokért, nem a cselekedeteitekért, önmagatokért. Köszönöm szépen, imádkozunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük, hogy te ennyire szeretsz bennünket, hogy te képes vagy megvédeni még saját magunktól is, saját magunk téves vágyaitól is bennünket. Szeretnénk a te óvó karod védelmében növekedni továbbra is, fejlődni, úgy járni kellni ebben a világban, hogy megörvendeztessük a szívedet, hogy büszke lehess ránk, hogy jó szívvel tud mondani, hogy ez az én gyermekem, akiben gyönyörködöm. Kérlek, hogy adj nekünk továbbra is a te bölcsességedből, hogy meglássuk azokat a dolgokat, amelyek talán pillanatnyi testi szemeink számára nem nyilvánvalóak. Hogy legyen mindig elég hitünk, bizalmunk benned, hogy bár nem értjük, hogy miért nem kapjuk meg azt, amit kérünk, miért nem úgy történnek a dolgok életünkben, ahogy mi elképzelnénk, hogy az szerintünk jó. Hogy legyen mindig egy mágszemnyi hit a zsebünkben még maradékul ezekre az esetekre, hogy ki tudjuk mondani, hogy segíts a hitetlenségünkben, segíts, hogy bízni tudjunk benned, és el tudjuk hinni, hogy te jót akarsz nekünk. Mert te egy bővölködő életet szánsz nekünk. Mert te szeretnéd, hogyha megedződnénk az élet rögös útjain és a próbákon is, de hogyha egy örömteli, életet élhetnénk, mert hiszem, hogy atyaként ilyennek szeretnéd látni az életünket. Köszönjük ezt a szeretetet, köszönjük a te óvó kezedet, és arra kérünk, hogy csak engedd meg, hogy a jövőben is veled járhassunk, és élvezhessük ennek minden előnyét, áldását, gyümölcsét a te dicsőségedre Jézus nevében. Amen.